Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Tavaly júniusban a szerencsejáték függőségről, idén áprilisban pedig a Facebook függőségről beszélgettünk itt a Sajtóklubban Kalóz János György klinikai pszichológussal. Ma egy másik függőséget, egy jóval kényesebb témát feszegetünk. Sokak életét megkeseríti a pornófilm függőség. Kalóz János György klinikai pszichológus szinte naponta találkozik ezzel a jelenséggel. Az extrém élmények másik típusát a nagyon véres akció és horrorfilmek nyújtják. Ezek is kóros függőséget és lelki károsodást okozhatnak. Ezekről beszélgetünk a mai műsor második részében, itt az első részben pedig, az egyik legelterjedtebb függőségről, a pornófilm függőségről, amely épp olyan szuper stimuláns az agy számára, mint a mesterséges ízfokozók vagy a kábítószerek, ezt mondják a szakemberek. Hivatalosan mégsem sorolják a függőségek közé, és BNO kódot nem kapott. Vajon miért?
Először is szeretettel üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat. Na most, hogy miért? Vita van, mai napig vita van. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy a szexuális zavarok közé próbálják sorolni a DSM-ben. A DSM az nálunk a pszichológiai, illetve pszichiátriai betegségeknek a bibliája. Ott van mindenféle diagnózis.
Ószövetsége vagy új szövetsége?
Van ott mindkettő. És akkor... Tehát így konkrétan magát, így a pornófüggőséget nem tudják besorolni, mint függőség, inkább szétbontják, és akkor a zavarok közé sorolják be, illetve a következményeit, és a következményeket meg alapból be vannak sorolva, ugye szorongások, meg ehhez hasonló. Aztán kíváncsi vagyok, tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy jó nyugodtan bele lehetne venni a függőségek sorába, mert elég kísértetiesen hasonló tüneteket tud okozni, mint minden másféle fajta függőség.
És akár csak a szerencsejáték függőség, vagy a Facebook függőség, ez is nagyon elterjedt. Ön említette nekem, hogy egyre több az olyan kliense, aki ezzel a problémával küzd. Na, erről is fogunk beszélgetni a későbbiekben, hogy hogy is van ez. Azt olvastam a szakirodalomban, hogy ugye a pornó függőség egy új keletű jelenség, amely a 21. században az internet térhódításával terjedt el. Hát ez nagyrészt igaz, de azért egy kicsit vitába szállnék vele, olyan szempontból ugye, hogy már az 1980-as évektől voltak videókazetták nyugaton, de itt keleten is elterjedtek, és ezeken megjelentek ugye az ilyen kemény szexfilmek vagy pornófilmek is, és voltak pornográf tévéműsorok a műholdas csatornák elterjedésével egyidejűleg, de már azelőtt is egyes földi csatornákon is nyugaton közvetítettek ilyen tartalmakat. Sőt, van egy olyan legenda, nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, hogy az egykori Jugoszláviában, tehát a kommunista Jugoszláviában közvetített az állami tévé hétvégén ilyen, hogy úgy mondjam, szexuálisan explicit filmeket, és ezeket nálunk is nézték a jugoszláv határ mentén, akik ott éltek például Temesváron. Na, de az kétségtelen, hogy ilyen könnyen hozzáférhetővé és olcsóvá az internet elterjedésével váltak az ilyen szexuálisan nagyon explicit filmek. Ön hogy tapasztalja, kik a legveszélyeztetettebbek, kik közül, milyen kategóriákból kerülnek ki a kliensei? Mert gondolom, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, akik veszik a bátorságot és szakemberhez fordulnak, hiszen ezt szégyenlik azért az emberek. Na de azok közt, akik megteszik, akik elmennek pszichológushoz, túlsúlyban vannak a középkorúak, a nők, a fiatalok, hogy néz ez ki?
Az én tapasztalatom, amit így a rendelőből nem tudok így kategorizálni. Például az egyik kliensem úgy mesélte, hogy ő 9 éves korában fért először hozzá, és akkor kezdte el nézni nagy testvér segítségével, és onnantól kezdve ő úgy fogalmazott, hogy már is talált egy ilyen, hát egy ilyen menekülési útvonal szerűséget, otthoni konfliktusok, vagy bármi, ami történt, akkor ő szépen elvonult, és akkor egyszerűen pornófilmet nézett, és akkor úgy számolt be, hogy addig, amíg nézte ezeket a tartalmakat, addig kikapcsolta való világ nyomoraiból, és akkor aztán természetesen, hogy rövid időn belül társult hozzá az önkielégítés, hát az a kettő azért nagyjából együtt jár, és akkor úgy szépen elkezdett gurulni tovább, egyre több időt töltött, aztán utána meg már fókusz arra, hogy csak a konkrétabb jeleneteket, vagy jelenetekre fókuszálva, ugye ez azt jelentette, hogy akkor bele is vitt a tartalomba, de hát ezre egy-két mondat elég majd ki is térhetünk, hogy ez mitől problémás. Tehát többnyire az én tapasztalatom, legalábbis hozzám úgy olyan 17 és 40 év között van nálom, de hát ez egyértelmű, hogy ez csak az én tapasztalatom. Tehát én azt gondolom, hogy aki hozzáfér, aznál bár kivel előfordulhat, hogy problémásra alakul.
Tehát a statisztikák szerint a felnőtt tartalmak, tehát a pornófilmek, videók böngészése az internetezés negyedik leggyakoribb oka. Mm-hmm. És ugyanakkor ez az ágazat kihitte volna, tehát a pornófilm gyártás több bevételt termel évente, mint Hollywood, a teljes Hollywood.
Így van.
Tehát ezek azért megdöbbentő adatok.
Így van.
Azt jelenti, hogy van kereslet, illetve hát ezek a folyamatok kölcsönhatásban vannak, minél nagyobb a kínálat, annál nagyobb a kereslet, hiszen a kínálat is hat a keresletre, és akkor kialakul egy ilyen ördögi kör, vagy inkább spirál.
Így van, tehát ugye a helyzet az ingyenes és hatalmas mennyiségű tartalomhoz hozzá lehet férni, és akkor ugye az történik, hogy amikor már fokozni szeretnék, vagy pedig különlegesebb, hát idézőjelben különlegesebb tartalmakat akarnak nézni, akkor kerülnek ugye fizetőssé, tehát ez az előfizetés, az előfizetős módszer, a subscribing módszerrel, és akkor ugye megjelentek ezek a különböző ilyen a szociális oldalok, ami erre fókuszál. Most itt nem mondok neveket, de hogy ott ugye személyesebbé válik, úgymond, tehát akkor személyesen egy valakit követhetünk, aki személyes tartalmakat tölt fel, és akkor egy bizonyos összeg ellenében úgymond kérésre gyártja a tartalmat, tehát egyre jobban tágul és növekszik.
Mikor mondhatjuk, hogy valaki kórosan függővé vált, hogy ez már betegség, hogy kezelésre szorul az illető, hiszen a szakirodalomban arról is olvashatunk, hogy ez nem feltétlenül rossz, sőt, pozitív hatásai is lehetnek a párkapcsolatra az ilyen filmek nézésének, tehát itt mennyiségi, minőségi kritériumok vannak. Hogy néz ez ki? Mikor válik kórossá?
Elsősorban, tehát az, hogy ez úgymond kontrollált körülmények között történjen, én azt gondolom, hogy azért egyéb kézláb érzelmi intelligencia fejlettség szüksége tetik hozzá, tehát hogy ugye tisztában vagyok vele azzal, hogy akár megnézek egy ilyen pornó tartalmat, vagy mit tudom én, a párommal nézem meg, és akkor egy kicsit úgymond fűszerezzük a szexualitásunkat, ez így gyakorlatilag normális körülmények között rendben van. Ellenben, amikor ugye az történik, hogy magát a hatást, amit kivált a pornó, ugye, tehát az az elég komoly szexuális energia töltet, ami akkor van, és akkor annak a kisülése ugye megnyilvánul egy önkielégítésben, ugye akkor válik ez problémásra, amikor ennek a mennyisége nő, és akkor egy adott pillanatban azon kapják magukat, hogy egy ilyen ördögi körbe kerülnek, ami az van, hogy ugye nézik a pornó tartalmakat, az a fantáziájukat felfokozza, azok előrevetített fantáziákat. Tehát előrevetítenek bizonyos olyan szexuális fantáziákat, amelyeket majd, mit tudom én, azt mondják például, nem baj, majd az első, a legközelebbi alkalommal a feleségemmel meg fog történni, és akkor ez egy ilyen jó nagy lufivá növi ki magát, és akkor az történik, hogy meg lesz a szexuális aktus fizikailag, és akkor utána egy ilyen hatalmas ürességet élnek meg. Nagy többségük erről számol be, hogy egy ilyen hatalmas ürességet élnek meg, óriási frusztráltsággal jár, napokig tart ez a frusztráltság, és akkor utána újból ugyanaz történik. Tehát megint megnézi, és akkor ebben gurul, ami egyre jobban fújódik fel, és akkor aztán egy idő után oda jut, hogy egyre, tehát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy egyre frusztráltabbá válik. Egy nagyon érdekes, tehát főleg az az időszak, amíg arra számít, hogy mondjuk a párjával szexuális aktusba keveredhet. Mert hogy egy folytonosan előre gurít bizonyos fantáziákat, és akkor ha netán hogy megtörténik a szexuális aktus, de a fantáziát, amit ő előre gurított, annak még 40%-a sem teljesül, és nehogy Isten, hogy abszolút nem történik meg semmilyen szexuális aktus, és akkor egy ilyen felfokozott szexuális energiával dúlnak, fúlnak, és akkor kötekednek, és akkor mindenféle mozgó akár légybe is belekötnek, és nagyon sok esetben az történik, hogy legalábbis nekem a klienseimnek elég nagy része úgy jelent meg nálom, hogy tulajdonképpen a párjuk vagy a feleségük kérte meg, hogy most már légy szíves, menjél, kezzél valamit magaddal, mert ez tűrhetetlen.
Ebből egyértelműen következik, hogy a klienseinek a nagy része férfi.
Így igaz. Igen. Igen, jelen pillanatban. Szóval nem úgy nagy része, hanem az én klientúrám ebből azt, tehát mint férfiak, még nővel nem volt dolga, ami nem azt jelenti, hogy nincs. Csak ugye kicsit valahogy úgy a... kicsit, mintha szégyenletesebb. De ez nagyon érdekes egyébként, egy zárójelet nyitnék röviden, hogy ez azért nem egy mostani történet, azért már elég régóta folyik, csak most inkább én azt látom, hogy kicsit nyitottabbak a segítségkérés szempontjából, de ez a probléma azért ez már sokkal régebben jelen van, és komoly problémákat okozott, de hogy úgy mindig valahogy úgy volt, hogy a pornónézés az úgy a férfiaknak a kiváltsága, hát nem.
Nem, a statisztikák szerint sem. Többségben vannak a férfiak, de azért olyan 25-30% a nézők, a rendszeres pornófogyasztók közül nő. Na most számomra az is kérdés, hogy ezek a felmérések mennyire relevánsak, mert bármilyen anonim egy ilyen kutatás, azért én feltételezem, hogy egy nő nehezebben vallja be, hogy ő néz ilyen filmeket, ilyen tartalmakat. De azért úgy nagyjából úgy látja, hogy ez reális, ez a statisztika, hogy 70%-ban férfiak?
Lehet. Én abszolút semmilyen, sem a szerfüggőségeknél nem nagyon szoktam figyelni, vagy egyáltalán foglalkozni a statisztikákkal, pont azért, mert hogy azért én nem tartom relevánsnak ezeket a számokat. De igen, én azt mondom, hogy igen. Mármint én azért elég sok hölgy kliensem is van, nem ezen a területen, de azért úgy elel beszélik, hogy hát nincs nekük azzal az égvilágon sem bajuk, ők is megnézik szívesen, meg hát, mint mondtam, lehet használni kontrollált módon a szexualitást, tehát ugye az együtt léteknek a fűszerezésére.
Na most itt talán fontos lenne, de nem lesz időnk túl mélyen belemenni, hogy egy kicsit műfajelméleti vagy esztétikai szempontból is megközelítsük ezt a kérdést, amit most inkább pszichológiai, pszichopatológiai vonatkozásban tárgyalunk. Én annak idején erről a műfajról is, amikor még filmekről rendszeresen írtam, tehát írtam egy tanulmányt, ebből idéznék most kicsit leegyszerűsítve egy passzust, hogy hát tudniillik arról van szó, hogy ez egy nem egy homogén massza. Tehát a szexuálisan explicit filmek is nagyon differenciáltak. Tehát vannak erotikus filmek, vannak szexfilmek, pornófilmek, sőt, ezeken a kategóriákon belül is lehet árnyalni, vannak puha és kemény változatai ennek a három kategóriának is, és gondolom, hogy a legveszélyesebb az azért a kemény pornó. Na tehát egy rövid idézet. A pornófilm fontos jellemzője, hogy az aktus bemutatása öncélú. A szereplők közti viszony a nemiségre korlátozódik, az esetleges cselekmény pedig csak ürügy, amely összeköti az egymás sűrűn váltogató nagy jeleneteket. Na, de vannak jóval finomabb, árnyaltabb filmek is ön. Hogy látja, azok, akik segítségért fordulnak önhöz, a szexuálisan explicit filmeknek, hogy ilyen semleges terminust használjak, melyik kategóriáját fogyasztják, habzsolják nagy kanállal?
Mindig növekszik. Tehát ez a lufi, ahogy nő, úgy növekszik a tartalomnak a keménysége is, és ugye az történik, hogy aztán egy idő után akár az, van egy folyamat, tehát még akkor is, amikor egy jelenetet összeköt egy másik jelenettel, az a folyamat, azt a folyamatot ki szokták hagyni, tehát hogy fókusz ugye csak az aktusokra, és hát attól függ. A fantáziád manapság már nagyon tág, már minden területet belevittek, megtalálható, mindenféle, amit csak el lehet képzelni, és ezért elég egyszerűen lehet tágítani és növelni. De itt a lényeg az, hogy a fókusz az csak az aktusra megy egy idő után. Tehát beleviszi, tehát az előjátékba beleviszünk, csak a bizonyos részt nézünk meg, aztán utána a következő jelenetben levő egy-két percet megint előre visszük, és akkor eljutunk ugye a végéig. Tehát a lényeg az, hogy ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy az agyunk nagyon érdekesen reagál, így mindazt a múltkor is említettem, hogy valahogy a negatívumra egy kicsit kaphatóbb az agyunk, kicsit jobban lereagálja, és akkor egy kicsit, mintha ez a, hogy is fogalmazzam, az egy szenvedés. Úgy fogalmazzák, mert olyan, mint egy szenvedés, hogy ők ezt nézik, hogy egy felfokozott állapotba kerül, ami tulajdonképpen nem jó, de hogy mégis benne tartja ebbe a csapdába, és akkor ki se tud sűrni, ez normálisan, nem is tud, tehát annyira felgyűlnek, hogy ez egy normális szexuális aktusan nem tudják kisütni, tehát folytonos szenvedésben vannak, de abban a pillanatban, amikor valamilyen nehézséggel találkoznak, az első, ami aktiválódik, az, hogy na, elővesszük a telefont, vagy bármikor. Tehát akik már dolgoznak azon, hogy le akarnak állni, legtöbb esetben, ugye, mert ott természetesen mint mindenhol a megvonásról beszélünk, tehát akkor nem nézi, de hogy elmondják, hogy elég. Sőt, az egyik kliensen jópofán megfogalmazta, hogy ő retteg a nyártól, mert hogy jelennek meg a miniszoknyás hölgyek, és akkor hát minden miniszoknyás hölgyről az jut eszébe, hogy milyen jó lenne valamit akkor megnézni, hogy egy kicsit ezt a belső feszültséget tudjuk fenntartani, mert amíg ez van, addig úgy nem foglalkoznak a... Kicsit úgy kell elképzelni, amikor egy kis fájdalmat, egy nagyobb fájdalommal próbálunk elnyomni.
És kialakul egy negatív önkép is, ugye, hiszen persze. A pornófilm naturalista, de nem realista. Persze. Amit ott látunk, az gyakran a végtelenségig eltúlzott, és akkor itt rátérhetnénk talán az ilyen filmek nézésének a veszélyeire, és itt talán a nők vannak inkább hátrányos helyzetben, hiszen bejön a képbe a szexizmus, a tárgyiasítás, tehát fogyasztási cikké válik a test. Nyilván ez lehet férfi test is, de az esetek többségében talán inkább mégis a női test és az erőszak. Ez is gyakran megjelenik az ilyen filmekben.
Igen. Konkrétan ugye, és főleg kisebb, most gondolok én itt mondjuk ilyen tinédzser korosztályra, ahol itt ugye óriási probléma van, hogy az iskolákban nincs épp kézláb szexuális nevelés. Önmagában a szexuális nevelés az még mai napig nagyon a háttérben van szorulva, tehát iskolákban nincs, ahol van, ott is elég, hát hogy is fogalmazzak, egy külön művészet, mert hogy külön engedélyt kell kérni a szülőktől, mert hanem komoly problémák, komoly következményei lesznek. Családokban nem tudom, hogy mennyire van, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem sok. És akkor hirtelen belecsöppen egy ilyen látványvilágba, ami abszolút ugye nem reális, az nem így működik. Tehát az egy regizált, az ott megvan minden rendezve, az egy játék, és akkor, de viszont egy tinédzser, egy 13-14 éves fiú az készpénzként kezeli, és akkor ő azt gondol, hogy ez a valóság. És akkor mondjuk találkozik az első szerelmével, megtörténik az első szexuális aktus, és messze nem úgy néz. Ő úgy képzeli el, hogy az úgy kell kinézzen, az úgy kell működjön, adunk neki. Főleg, hogyha erőszakosabb, akkor azt gondolja, hogy ez így normális, és akkor erőszakosabban jár, akkor nem érti, hogy miért reagál úgy az adott hölgy, hogy tovább nem akarja mondjuk folytatni, vagy és akkor egy ilyen összekeveredik saját magával, hogy akkor most nem tudja, hogy mi történik. Tehát, hogy az ott mennyire ajnározva van a valóságban, akkor ez nem így van. Ja, és akkor nem beszélve ugye a teljesítményről. Hát az, ami ott van, az vicc. Tehát az nem így működik. És akkor persze, hogy a való életben a srácnak az közel nem tudja azt a teljesítményt hozni, és akkor felmerül a kérdés, hogy neki valami problémája van. Nincs kitől tudná megkérdezni, hát senkitől, mert hogy ez szégyen, meg hogy ez ciki ilyenekről beszélni. És akkor ezzel így megy tovább. És akkor folytatja tovább a pornónézést, ugye a valóságban abszolút ez a kettő nem találkozik, és akkor már is ott van a probléma.
Tehát ezen szocializálódnak a mai tinédzserek, vagy legalábbis egy részük, nagy részük, hát és ezt készpénznek veszik, amit hát, ott látnak.
Hát most remélem, hogy nagy részük nem, de ahol megjelenik, ott ugye komoly problémák tudnak lenni, mert nem így néz ki a valóság. És mondtam, tehát, hogy mivel nincs egy épkézláb szexuális nevelés, azért pszichoszexuálisan nem fejlettek, és akkor az rengeteg mennyiségű vizuális információt a helyére rakni, hát hogy?
Itt nagyon sok probléma felmerül még, például az, hogy a legtöbb ilyen pornó videó oldalhoz a kicskorúak is hozzáférhetnek. Tehát nincs semmilyen szűrés, vagy legfeljebb annyi van, hogy rá kell kattintani ott egy virtuális gombra, hogy igenis elmúltam 18 éves, de nem kell ezt bebizonyítani. Tehát itt még a jogalkotónak is nagyon-nagyon sok tennivalója lenne. Milyenek a gyógyulás esélyei, ha valaki felfedezi magán azt, hogy pornófüggőségben szenved, és már ő sem tudja elviselni, a párja se, tehát már a testi-lelki károsodás olyan szintet ér el, és a kapcsolatai, főleg a párkapcsolatai annyira leépültek, hogy félreteszi a szégyenérzetét, és pszichoterapeutához fordul, akkor milyenek a gyógyulás esélyei? Hogy lehet ezt kezelni?
Kicsit hasonló, mint minden más függőségnél. Eléggé alacsony, nagyon könnyen vissza lehet csúszni. Hát ugye az első lépés az, hogy abszolút nullázni, tehát mindig ez nálam egy feltétel szokott lenni. Na most az, hogy én mennyire tudom ezt leellenőrizni, az egy másik tártészta, mert ugye az illető bejön egy hét múlva, és akkor megkérdezem, hogy volt, és akkor erre azt mondja, nem, akkor én erre, ezt én nem tudom kitalálni, hogy az úgy van-e, de mindenképp, tehát esély az van rá, most itt az a lényeg a második körben, hogy megnézni, hogy az egész folyamatot, hogy jutott oda, tulajdonképpen mit pótol, mit adott neki, mivel tölti ki, mi az, amit elnyomott, miért menekült ide, tehát ezeknek a feltérképezése. Ehhez vannak egész jó ilyen kérdőívek is, amivel kicsit ezt ki lehet bányászni, és akkor tulajdonképpen maga a munka azok az okoknak a feldolgozása, mint minden más fajta függőségnél. Ami jó, hogy vannak csoportok is, mint például az anonim alkoholisták, tehát vannak csoportok, szexfüggőknek, pornófüggőknek, vannak olyan csoportok, hogy vegyes, szexfüggő, pornófüggő, tehát vannak most már csoportok. Élő nincs még Kolozsváron, sajna, de vannak online-ok, egész jók, persze egyértelmű, hogy azt a zárójelbe teszem, hogy közel nem olyan jó és olyan hatékony, mint amikor élőben találkoznak, de van, tehát létezik, két kliensem is használja ezeket a lehetőségeket, tehát mindenképpen van lehetőség, de ami egy kicsit problémás ezzel kapcsolatban, hogy még mindig nagyon erős az a hozzáállás, hogy hú, ez nagyon szégyen, ez nagyon ciki, ez nagyon, hogy erről nem beszélünk, ez tabú, ez, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen kérnek segítséget, és hát rendesen meg tudja azért az ember életét keseríteni.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
A Sajtóklub mai kiadásában a műsor első részében a pornófilm függőségről beszélgettünk Kalózi János György klinikai pszichológussal, pszichoterapeutával. A második rövidebb részben pedig a horror, véres horror és véres akciófilmekről beszélgetünk egy kicsit. Részben rokon műfaj lehet bizonyos szempontból a pornóval, hiszen az extrém élmények egy másik típusát jelenti, és talán a hatásmechanizmus ugyanaz, ahogy rászoknak az emberek, illetve az is, hogy folyton erősebb és nagyobb adagban kell ezt fogyasztani. Még emlékszem a 80-as években, amikor az első hát ilyen éjszakai videózási lehetőségek megjelentek, hogy ugye feketén történt ez illegálisan, beültek az emberek valahova valakihez, akinek volt videólejátszója, és ott este 9-től hajnali 6-ig lehetett filmeket nézni, hát ott előszeretettel a videokazettákról ilyen nagyon véres akció és horrorfilmeket és pornófilmeket vetítettek, néztek, amilyeneket a moziban és a tévében nem lehetett akkor még látni. Ön hogy értékeli, mi a véleménye erről a rokonításról, hogy van valami közös a pornófilmben és a nagyon extrém rémfilmben, horrorfilmben és a nagyon véres akciófilmekben?
El is már említette a kulcsszót, tehát az a felfokozott állapot. Ellenben azért a szexuális felfokozott állapot és a készenléti, illetve félelmi felfokozott állapot között azért van egy elég komoly különbség, és akkor ezek a filmkategóriák inkább ebbe az irányba mennek, ez a félelmi és készültségi állapot, tehát gyakorlatilag ugye vizuálisan folyton olyan képek jönnek szembe az emberrel, ami ugye főleg ezekben a keményebb horror filmekben. Most ennek is két kategóriája van. Tehát vannak ugye ezek a pszichotrillerek, ahol folytonos egy olyan feszültségi állapotban tartja az embert,
anélkül,
és akkor elég
csak
egy kicsapódó ajtó kukra szökünk.
A félelem forrása nem látszik, igen, illetve nem annyira elborzasztó vizuálisan.
De az az érdekes, hogy ez viszont felfokozottabb állapotba kerül az ember ezekbe a pszichotrillerekbe, ami csak úgy várunk valamire, tudjuk, hogy lesz, de vajon mikor, és egyszer csak, hogy igazából nincs is semmi, de egy ajtó becsapott, akkor azt az élményt éljük át.
Tehát dramaturgiailag hatásosabb.
Persze, viszont... mert ugye a másiknál kicsit úgy kell elképzelni, hogy a látványos, ahol tocsog minden a vérben, meg mindenféle folyik kifele, meg ilyen szörnyetegek, minden. Nagyon érdekes, hogy ugye ebben inkább vizualitás van, de ehhez egy utána egy kicsit, mint olyan immunisak tudunk lenni. Tehát minél többet nézzük meg, hogy már annyira nem tud. És egyébként zárójelbe oda tenném, hogy a mai filmgyártás világa is erre épül, hogy már egyre inkább a vizualitásra mennek, mert ha nem, akkor nem mennek az emberek el moziba, mert nincs semmi látványosság benne, akkor nem mennek el. Most itt ezeknél a horrorfilmeknél egy idő után olyan... Viszont ezt azok a fajta filmek, amelyek ezek a pszichotrillerek, ez más, ez úgy nem lehet hozzászokni, ez egy másfajta egy olyan
készültségi állapot. Ezek veszélyesebbek?
Én nem tudom azt mondani föltétlenül, hogy veszélyes. Ez nagyon érdekes, mert bármennyire is ott van az a, mint mondtam, ugye, hogy nem tudom, valahogy az agy szereti ezeket. Ez negatív, ez nem föltétlenül jó úgy az embernek. Kicsit mint a megtéveszteni az embert, hogy úgy jelenik, mint a jó lenne, de azért ez egy nem, mert szíve szökik ki, vérnyomás, fejmet, tehát ott minden, ugye szorongás történik meg, félelem történik,
és ez is
feszültség.
Ez is megemeli az inger küszöböt, illetve hát hozzászoktat olyan dolgokhoz, amihez talán nem jó, ha hozzászokunk, mert akkor a reális életben is hát egy kicsit eltárgyasítjuk a körülöttünk lévő embereket, illetve eltompulhat az erkölcsi érzékünk is.
Igen, inkább a másiknak. Tehát az erkölcs inkább a látvány, a vizuálisnál. Mert ez ennél a pszichotillereknél az az érdekes, hogy azért nem tudja például azt a faj, nem tud egy olyan függőséget okozni, mint mondjuk a pornófüggőség. Mert azért ez egy nagyon kemény, fizikailag is elég keményen átéljük ezeket a pillanatokat, és azért úgy akkor az benne vagyunk, és úgy az izgalmi állapot van, de ebből, ha kell, nem kell nekünk. Tehát ez úgy azért el kell tenni, elég komoly idő, még egyszer nekifussunk. Tehát én például szeretem a műfajt, mármint van a műfajon belül tényleg nagyon jók, ami nekem kifejezetten tetszenek, de tudnám azért, ha kell, ha nem nézni. Úgy nekifutok, úgy megnézek, van olyan, ami néhány részből áll, tehát ugye így ilyen sorozatban van. A másik, tehát ami olyan látványos, azt tud egy idő után egy olyan kicsit, mintha immunissá válnánk. Tehát úgy, mintha annyira nem olyan, nem borzaszt el annyira, hogy ott szanaszét folynak a belek, meg minden szemek, meg vérben tocsognak térdig. Úgy nem okoz olyan fajta traumát. Viszont azért nagyon érdekes, hogy én voltam jó néhány évi hadseregben, és voltak beszélgetéseim emberekkel, akik durva helyeken fordultak meg. Az élő, az viszont az teljesen más tájtészt, az komoly traumákat tud okozni. Ez valahogy azért csak ott mondjuk tudjuk, hogy ez nem egy valóság. Tehát mindenféle, főleg ezek olyan, ami a science fiction felé, olyan szörnyetegekkel, tehát úgy megijedünk, utána megyünk hazafeles, mit tudom én, egy rozsdáskapu kinyílik, és esetleg megfutamodunk, futunk, vagy 200 méteret, utána leállunk, nevetünk magunkon. Tehát úgy az emberben mindig is benne volt ez a, ugye, tábortűz körül is meséltünk mindenféle horror történeteket, és egymást ijesztettük meg, és az úgy, jaj, és úgy akkor úgy nem jó, de valahogy mégis jó, tehát ezeket tartja fenn. De ilyen függőség szempontjából nincsenek így olyan beszélje, ami komolyra fordulhat. Most nem azt mondom, hogy valaki esetleg ebbe, de így erről nem nagyon beszélünk, hogy ebből mondjuk komoly. Most az, hogy az viszont megtörtént, mondjuk, hogy úgymond kisebb gyerekek, tegyük fel nézik, és akkor ott arról beszélhetünk, hogy egyfajta ilyen a felfokozott állapothoz szoknak hozzá, és egy idő után már úgy aztán nem nagyon lesz, ami újat ad, tehát úgy nem ad, mit tudom én, minden olyan unalmassá válik, tehát egy idő után kiég ezekből az állapotokból, és akkor egy ilyen, nem tudom, mint egy apátia szerűségbe állnak bele. Igen, itt ebben van. Itt ennek lehet egy ilyen veszélye, nem viccből vannak kitéve ezeknél a filmeknél 18+.
Tehát jobb, hogyha ezeket nem fogyasztjuk nagy kanállal, hát, a gyerekek pedig egyáltalán nem nézik. Köszönöm szépen Kalózi János György pszichoterapeutának, klinikai pszichológusnak, hogy ezekről a kényes témákról is elbeszélgethettünk ma.
Én is köszönöm a meghívást.
A kedves hallgatóknak a türelmet és a figyelmet köszönjük. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Mihály István vagyok, viszont hallásra.